Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, mint látjátok, nem a szokványos módon is, nem a szokványos helyszínen osztjuk meg veletek a mai aktuális információkat és Isten igéjét, hanem a gyülekezés tilalma miatt, az aktuális koronavírus járvány helyzet miatt ilyen módon tudunk szólni hozzátok. Köszönjük Istennek ezt a lehetőséget is. Azokat az információkat szeretném megosztani veletek elsősorban, ami az egyházunkat érinti, az egyházunk rendezvényeit érinti. Amint ezt már megosztottuk a Facebook oldalunkon is, minden rendezvényünket felfüggesztettük, hiszen a törvény erejű határozat tilt mindenfajta összegyülekezést. Ez érinti az imakörünket, érinti a bibliakört, és érinti a vezetőknek előre meghirdetett vezetőképzést is, tehát ezek elmaradnak. Figyeljük a híreket, figyeljük az információkat, természetesen a helyzet napról napra, akár óráról óráról is változhat. Éppen ezért közzé fogjuk tenni mindig a megfelelő időben az aktuális információkat. Kérek benneteket, hogy ez alapján tájékozódjatok az egyházunk rendezvényeit illetően. És köszönöm ezzel kapcsolatban az engedelmességeteket, köszönjük a megértéseteket. Nagyon sok villongás van, nagyon sok hithősködést lehet hallani, erre nincs szükség. A Biblia világosan írja, hogy engedelmeskednünk kell a felső hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság csak Istentől. Aki a rendeléseknek, a hatalmasságoknak ellene veti magát, az Isten rendelésének veti ellene magát, és én nem hiszem, hogy ez a néhány nap, ez a pár vasárnap, amit csak így módon tudunk együtt eltölteni, ez a hatalmas kiesést okozna nekünk, sőt én azt mondom, hogy minden a hasznunkra és minden a javunkra adatott. Lehetőségünk van most megtenni olyan dolgokat, amire esetleg korábban nem jutott annyi idő, lehet építeni az Istennel való kapcsolatunkat, el lehet mélyülni Isten igéjébe, és igen, nagyon hasznosan föl tudjuk tölteni magunkat Isten igéjével, kaphatunk Istentől kijelentést, hogyha megfelelő módon állunk ehhez a helyzethez. Jó, tehát meg kell különböztetnünk három dolgot. Vannak a tények, vannak a vélemények, és e fölött van az igazság. Tény az, hogy most van ez a helyzet, tény az, hogy nem tudunk összejönni. A vélemények azok leginkább az emberek fejében fogalmazódnak meg, nagyon sokszor nélkülöznek a vélemények minden tényt és minden igazságot. Nagyon nagy a megtévesztés, és tudjuk, hogy a sátánnak az egyik eszköze a megtévesztés. Bennünket pedig az igazság tesz szabaddá, és nem sokára rá fogunk térni az igazságra, ami nem más, mint Istennek az igéje. És addig sem maradunk tétlenül, hanem végezzük a dolgunkat, tápláljuk magunkat Isten igényének a vitaminjaival, mert a vírusnak, a rossz gazdasági helyzetnek és minden másnak ez az egyik legerőteljesebb ellenszere. Úgyhogy ennyit a bejelenteni valókról, ennyit azokról a közérdekű információkról, amit a vírus helyzet kapcsán szerettem volna mindenképpen megemlíteni. Mielőtt rátérnék a mai üzenetre, kérlek benneteket, hogy imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönjük a te kegyelmedet, hálát adunk neked, hálát adunk mindazért, amit te elvégeztél érettünk, hogy a fiadat a keresztre küldted értünk, hogy kereszthalált halljon értünk, azért, hogy megismerhessünk téged, azért, hogy közösségünk lehessen veled. Atyám, most azért azokért az emberekért imádkozunk elsősorban, akik még nem ismernek téged. Adj, atyám, hogy a te igéd, a te üzeneted eljusson hozzájuk, és mindent a javunkra fordítasz, hogy ez a mai helyzet is te rád irányítsa a figyelmet, és azok az elveszettek, akik még eddig istentelenek voltak, hisszük, hogy a te kegyelmedből örök életet fognak kapni. Mert te úgy szereted a világot, hogy az egyszülött fiadat adtad érte. Értük, hogy aki hiszen ő benne, az el ne veszem, hanem örök élete legyen. Köszönjük, atyám, a védelmünket, és köszönjük azt, hogy nem a félelemnek a szellemét, hanem erőnek, a hatalomnak és a józanságnak a szellemét adtad nekünk, hogy meg tudjuk különböztetni mindazt, mi az, ami tőled van, és mi az, ami nincs tőled. És köszönjük, atyám, hogy ezekben a napokban is erőt adsz nekünk, és bölcsességet ahhoz, hogy megtegyük azt, amit meg kell tennünk, és ne tegyük meg semmi olyat, amit nem kell megtennünk. Köszönjük, atyám, a te ígédet, köszönjük a mi táplálékunkat, köszönjük, atyám, hogy nem hagysz bennünket eledel nélkül ezekben az időszakokban sem, hiszen a te ígéd termi meg a gyümölcsöt. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy munkálkodsz bennünk, hogy bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz a te megismerésedben, hogy megismerhessünk téged, hogy még jobban tudjuk képviselni a Te országodat, és még nagyobb hasznára, épülésére legyünk a Te országodnak. Hálát adunk, Atyám, és minden dicsőséget neked adunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Halleluja. Hát akkor rá is térnék a mai üzenetre, és mindjárt meg is nézzük az első igénket. Ma egy olyan aktuális üzenetet készítettem, ami úgy gondolom, hogy az Úrtól van, és az Úr szeretne közölni veletek, és mindannyiunkkal, hogy épüljünk, szeretnénk rávilágítani egy olyan kórokozóra, ami nagyon sok kárt okoz, és okozott az életünkben, sok kárt okozott az egész világban, ez pedig az istentelenség, az istenfélelem hiánya, a szeretet hiánya. Nézzük az első igeverset. János apostol első levele, második rész, 15-ös igevers. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Ez egy nagyon érdekes igevers, hiszen a János evangélium harmadik részében azt olvassuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Ez az igevers nem az emberekről szól, hanem egy rendszerről szól, a világ rendszeréről. Amit Jézus mondott Nikodémusnak, az pedig arról szól, hogy Isten megadta minden embernek a lehetőséget, hogy higgyen, mindenki megtapasztalhassa az Isten szeretetét, és mindenki örök életet kapjon. Amiről itt a János első levelében olvasunk, az pedig egy rendszerről szól. Egy olyan rendszerről, ami a világnak a rendszere. És két rendszer úgymond paralel, párhuzamosan működik. Az egyik rendszer az Isten országának a rendszere, a másik pedig a világnak a rendszere. És itt János arról beszél, hogy ne szeressük a világnak a rendszerét. Mert miről szól ennek a világnak a rendszere? Nézzük meg! Mert a 16-os igevers. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemnek a kívánsága, az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. Tehát látjuk azt, hogy a világnak a rendszere, az a gonosznak a rendszere, a sátánnak a rendszere, és a világi emberek talán nem is tudják, de ők a sátán befolyása alatt vannak. Ez az igevers már többször elhangzott az elmúlt időszakban, de még egyszer felolvasom, az Efézusi levél második rész első igeversétől kezdeném. Titeket is megelevenített, akik holtak halátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát mi egy új teremtéssé lettünk, amikor Krisztus meghalt és föltámadt. Akkor a Krisztus a halálával és a feltámadásával egy új emberi fajt teremtett, hiszen ő volt az első zsenge a halottak közül. Akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Tehát vannak azok az emberek, akik Isten országához tartoznak, vannak, akik Istennek a fiai, és vannak olyan emberek, akik Isten nélkül valók, ezek a világi emberek. És a kettes vers arról beszél, hogy mi is ilyenek voltunk egykor, melyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát a világi emberek azok a gonosz hatalma alatt vannak, a gonosz befolyása alatt. És ugyanerről beszél János is az igében, mert a testnek a kívánsága, mint írja az írás máshol, az ellenségeskedés Istennel. Ha a test cselekedeteitek végzitek, akkor meghaltok, ha pedig a szellem cselekedeteit végezzük, amit Isten szelleme végez bennünk, akkor élni fogunk. Tehát tudjuk azt, hogy a test kívánsága és a test kívánságainak, a szem kívánságainak a kielégítése az nem elégíti meg az embereket, és nem pótolja az Istennel való kapcsolatot. Tehát még egyszer, egy világi embernek nincs kapcsolata Istennel, a gonosz befolyása alatt van. És vannak Isten gyermekei, akiket pedig Isten szelleme vezérel, mint a Római Levél 8. részében olvassuk, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Amikor belekerülünk Isten országába, akkor előtte mindannyian a világban éltünk, és mindannyian a világból jöttünk, és talán nagyon jól ismertük a világnak a rendszerét, és azok a reflexek, azok úgymond nem múlnak el egykönnyen, amit a világba szereztünk, és ezek nem mindig jó dolgok, és akarva akaratlanul is magunkkal hozzuk ezeket. Ezért mondja a Biblia, hogy növekednünk kell. És az, hogy milyen lesz a viszonyunk ehhez a világhoz, illetve milyen lesz a kapcsolatunk az emberekhez, az határozza meg, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Tehát a világ azért olyan, amilyen, mert nincs kapcsolata Istennel. De mi hívők, mi akik krisztusiak vagyunk, mi akik Isten országában vagyunk, mi Isten országát képviseljük itt a Földön. Ugye még az elején említettem a véleményeket, a tényeket és az igazságot. Jézus nem küldött el senkit arra, hogy a véleményét hirdesse. Nagyon jól ismerjük a Márk evangélium 16. részét, a Jézus parancsolata, mielőtt fölvitetett az Atya jobbjára, azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen megkeresztelkedik, és üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Ez egy ultimátum minden embernek is. Nagyon jól figyeld meg! Jézus nem azt mondta, menjetek és hirdessétek a véleményeteket az embereknek. Menjetek és hirdessétek, és írjátok ki a Facebookra a véleményeteket Istenről és Isten igéjéről. Isten azért küldött el bennünket, hogy mi hitelesen képviseljük őt és Isten országát. És egyiküknek sincs jogosítványa arra, hogy a saját véleményét interpretálja, és a saját véleményét ossza meg Jézus nevében. Mi arra lettünk elhívva, és Isten arra hívott el bennünket, hogy az ő igazságát, az ő igéjét osszuk meg az embereknek, az emberekkel. Amikor mi az igét hirdetjük, akkor Isten országát képviseljük, és Isten országának az igazságát kell, hogy eljutassuk az emberekhez, hiszen az igazság megismerése tud bennünket fölemelni minden helyzeten. Isten országának az igazsága tudja bennünket eloszlatni a kételyeket és a félelmeket. Ezért mi nem a véleményünket hirdetjük, és ezért kérlek is benneteket, hogy nagyon figyeljetek oda az önjelölt prédikátorokra, akik a véleményüket hangoztatják. Nem csak a világból tájékozódjatok hiteles forrásból, ha bár az nem mindig olyan egyszerű, hanem amikor Isten igéjét hallgatjátok, akkor is lehetőség szerint olyan emberek üzeneteit hallgassátok, akik nem a saját véleményüket hangoztatják. Persze minden üzenetben óvatatlanul is benne van az ember, de hiszem, hogy a legjobb ismeretünk és a legjobb tudásunk szerint azt szeretnénk nektek átadni, ami épít benneteket és ami Istentől való. Na, tehát visszatérünk az igéhez. A Biblia azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a rendszert, ne szeressétek a világnak a rendszerét. Hiszen miről szól a világnak a rendszere? A világ rendszere az a kérkedésről szól, az mind arról szól, mind az emberről szól, hogy én mit csináltam, én mit értem el, nekem mik a kívánságaim, én mit szeretnék. Ha megadjuk magunkat mi is ezeknek a kívánságoknak, ezek a kívánságok soha nem fognak nekünk teljességet adni, sőt a kárunkra van, nagyobb pusztulás, nagyobb károkat okoztak, mint amit valaha ez a koronavírus fog okozni, hozzászámítva a vírus okozta gazdasági nehézségeket is. Az, hogy mi a világ rendszerében akarunk működni, ez számunkra is rengeteg bajt okozott már. Nagyon sok bajt okozott a kapcsolatunkban, nagyon sok bajt okozott a gazdasági életünkben. Tehát szumba szumárum, föl kell növekednünk Isten országában. Péter írja a levelében, mint ma született csecsemők, az igazi hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Ezt az igét is már sokszor megosztottuk veletek. Tehát ez Istennek az akarata, hogy növekedjünk. A növekedés az egy folyamat. Mindenki elindul valahonnan, és megyünk és araszolunk. És mindannyian más hit szinten vagyunk. Ezért nincs helye semmilyen kárhoztatásnak, semmilyen virtuskodásnak. Nézzük meg a Római Levél 14. rész 22-es igeversét. Te neked hited van? Tartsd meg magadban Isten előtt. Ha valóban van hited, a hiteddel nem kell dicsekedned, és főleg nem kell másokat kárhoztatnod. És a 14. rész 4-es igeverse pedig azt mondja, te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod más szolgáját. Vannak, akik kárhoztató üzeneteket tesznek közzé a különféle közösségi médiákon. Kérlek benneteket, hogy ne osszátok meg ezeket, és ne terjesszétek ezeket, mert a Római Levél 8. részében írja, nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Egy dolgot kell figyelembe venni, hogy nem minden embernek egyforma a hite, nem mindannyian vagyunk egy hitszinten, és azok az emberek, akik a hitükkel dicsekednek az elmúlt sok-sok évben megtapasztaltuk, hogy a hithősködő, szájhős embereknek valójában nem mindig akkora a hite, mint azt gondolják magukról. Nézd meg Péternek az esetét. Péter is hősködött. Péter is azt mondta, ó, Uram, én meg is halok veled. De igazából akkor derül ki a hited, amikor jön a próba. És a legtöbb esetben kiderül, hogy nem azon a helyen vagy, ahol gondolod magad, se te se én, és ez vonatkozik mindannyiunkra. Ezért kérlek, hogy ne kárhoztasd a másikat, és ne hősködjél a hiteddel. Ez nem egy krisztusi cselekedet, a dicsekvés. Az írás mondja, aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. Visszatérve a két rendszerre, és ott hagytam abba, hogy a világgal és az emberekkel való kapcsolatunknak az a meghatározója, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Tehetünk meg dolgokat azért, hogy megfeleljünk valakinek, hogy megfeleljünk a világnak, vagy megtehetjük ezt, mert adni szeretnénk valamit, szeretnénk hozzátenni más emberek épüléséhez és más emberek gyarapodásához. Nézzük a János első leveléből, itt a 4. rész, 20-as ige verse. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Látjátok, hogy a mi identitásunk, a mi önazonosságunk, az nem abból kell, hogy fakadjon, ami a világnak a forrása. Itt János leírja a levelébe, hogy mi a világ rendszerének az alapja. A hústest kívánsága. És a test kívánsága az ellenségeskedés Istennel. A világ eszerint él, a világ eszerint vitézkedik, és a világnak ez a trendje. Ha megnézitek a világi embereket, a világi embernek ugyanúgy van szeretet igénye, mint egy hívőnek. A mi identitásunk, a mi önképünk, a mi azonosságunk, a mi önértékelésünk az Istennel való kapcsolatunkból kell, hogy fakadjon. Ezt még egyszer elmondom. Tehát a mi önértékelésünk az az Istennel való kapcsolatunkból kell, hogy fakadjon, pontosabban Isten szeretetéből. A mi értékünket nem mások véleménye határozza meg, nem az határozza meg, mint a világnak, hogy az élet kérkedése. A világ mivel dicsekszik? Azzal, amilyen van. És mivel hogy a világnak is van egy szeretet éhsége, a világ olyan gusztustalan módon próbálja elérni, hogy ez a szeretet igénye be legyen töltve, hogy mások szeretetére vágyik. És mások szeretetét próbálja kikoldulni mindenféle módon. Ha megnézzük a világot, a világ az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben, főleg az utóbbi évtizedekben, köszönhetően az internetnek és a média terjedésének, olyan módon fordult ki a sarkából, hogy amit ma a világ értéknek tart, az leginkább gátlástalan embereknek a gátlástalan cselekedetei, és emberek ünnepeltetik magukat, ugye vannak ezek a celebek, nagyon felkapottak, a celeb azt jelenti talán, hogy ünnepelt személy, hogy ünnepeltetik magukat az emberek. Miért teszik ezt? Azért, mert nincs Istennel kapcsolatuk. Ők nem Isten szeretetének a forrásából táplálkoznak, hanem az emberek szeretete után, az emberek imádása, az emberek rajongása, az emberek elismerése után vágynak. És ha nem kapják meg ezt az elismerést, akkor elvonási tüneteik lesznek. Ez sokkal rosszabb, mint a drog, sokkal rosszabb, mint a kábítószer, hiszen ha megnézed ezeket az embereket, képesek minden gátlástalan dolgot megtenni azért, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. És ez a világnak a rendszere. Van, aki a megszerzett javaival kérkedik, hogy mekkora autója van, van, aki a házával, van, aki a diplomájával, van, aki a tehetségével, van, aki az énekhangjával próbál kitűnni. Ha megnézzük a valóságsókat, pedig mindenféle gusztustalan, erkölcstelen és erkölcsi és morális értéket nélkülöző gusztustalan cselekedetekkel próbálja fölhívni magára a figyelmet, ezzel próbálja meg elérni az emberek szeretetét, az emberek rajongását. Miért tudja ezt elérni? Mert vannak emberek, akik meg szintén ugyanez az értékrendjük, és szeretnének olyanokká válni, mint ő. Ezáltal imádott személyekké válnak, celebekké válnak, sztárokká válnak, az emberek ünneplik őket. Meg kell érteni, hogy ez a világnak a rendszere, és ez az Istennel való ellenségeskedés. Mivel, hogy mindannyiunkban ott van a szeretet igény, hogy szeretve legyünk, éppen ezért nekünk át kell állni a világi rendszerről Isten rendszerére. Egy hívő ember életérzése nem fakadhat abból, hogy mások mennyire ismerik el, mások mennyire szeretik, illetve nem alapulhat mások véleményen. Nézd meg Jézus szolgálatát. A Jézus önképe, Jézus önazonossága, Jézus életérzése nem abból fakad, hogy mit mondtak neki a farizeusok, mit mondtak róla az emberek, hogyan viszonyultak hozzá az emberek, sőt, még abból sem, hogy a tanítványai hogyan viszonyultak hozzá. Az ő életérzése, az ő identitása, az önazonossága, az abból a tényből fakad, amit Isten kijelentett nekik, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És Jézus többször is elmondta, hogy engem szeret az Atya. És Jézus ebből táplálkozott, ez volt az ő forrása. És nekünk hívőknek ugyanez kell, hogy legyen az önazonosságunknak az alapja, igen, hogy Isten gyermekei vagyunk, és Isten szeret bennünket. Mindegy, hogy mit mond rólad X, Y vagy Z, mindegy, hogy kinek mi a véleménye rólad. Egy dolgot kell tudnod, és akkor lesz egészséges énképed, hogyha tudod azt, hogy Isten szeret téged. És ezért veszélyesek a törvénytanítások, ezért veszélyesek azok a tanítások, amik rombolják benned az Isten képet. Ezek nem fölemelnek téged, hanem kárhoztatnak téged, és az nem más, mint az ördög. És ez pontosan azért teszi, hogy ne tudd elvenni Istentől a lehető legjobbat, amit Isten elkészített a számodra. Ahhoz teljesen biztosnak, hogy meg tudjál bízni Istenben. Nézd meg, Jézus bízott az Atyában. Minden, az életem minden területén. Azt mondta, hogy csak azokat cselekszem, amit az én Atyámtól látok. És nem azokat, amit a világ elvár tőlem. És nagyon sok nyomás nehezedik ránk a világból, vannak az embereknek elvárásai az irányunkban. És hogyha az elvárásaikat nem szolgáljuk ki, különféle nyomást helyeznek ránk. És nem szabad megadni magunkat ezeknek az igényeknek, nekünk azt kell tenni, ami helyes, mindegy mi az elvárás, nekünk azokat a dolgokat kell megtennünk minden helyzetben, minden körülmények között, ami Istennek a tetszését, Istennek a szeretetét nyerik el. A helyzet az, hogy a világrendszere lassan kezd beszivárogni az egyházba, és ezt szeretném ehhez felolvasni, a Timóteuszhoz írt levél harmadik részét. Hát itt kezdhetjük akár a második rész 22-es ige verstől is, ami úgy szól, hogy az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azzal egybe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. Itt Pál apostol írja ezt a levelet Timóteusznak, Timóteusz egy fiatal szolgáló volt, és azt mondja itt az írásban, kerüld a kívánságokat. Tehát pontosabb az, hogy kerüld a világi dolgokat, kerüld azokat az ifjúkori kívánságokat. Mit ért a Biblia az ifjúkori kívánságok alatt? Mi a baj egyáltalán az ifjúsággal? Semmi, nagyon szép dolog az ifjúság, de az ifjúkor előnyei, szemben úgymond megvannak azok a hátrányok is, hogy egy fiatal embernek, egy fiatal személynek nincs meg az élettapasztalata, ami egy érettkorú embernek esetleg már megvan. A fiatalok néha nem látnak előre dolgokat, és nem számolnak sok esetben a tetteik következményével. Nyilván fiatalkorban megvannak azok a kívánságok, amik esetleg már 60-80 vagy 90 éves korban nem annyira intenzívek. Itt talán Pál apostol gondolt arra is, hogy fiatalkorban talán nagyobb a vonzódás két nem között, és ez is kárára lehet az életünknek, ez is tönkretehet bennünket, tönkreteheti akár a szolgálatokat, a családokat, az emberi kapcsolatokat, ha megadjuk magunkat ezeknek a kívánságoknak. És igen komoly kihívás van a mai fiataljaink előtt. Ezeket a kívánságokat, ezeket az istentelen vágyakat még jobban fokozzák a médiából, illetve a különféle filmekből, valóságsókból ránk áradó szemét, még inkább azt az istentelen vágyat fokozzák bennük, amivel egyébként is normál esetben is meg kell küzdeni az embereknek. És szeretnének olyanok lenni, amilyenek a celebek, szeretnének úgy viselkedni, szeretnének olyan autóval járni, szeretnének úgy öltözködni, és elkezdik utánozni ezeket az embereket, és a példaképükké válik. Tehát ez is hozzátartozik az ifjú kornak a veszélyeihez. No, azt mondja, az úrszolgának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas és türelmes. Tehát, ha te az urat szolgálod, akkor neked nem kell torzsalkodni, nem kell neked bizonyítani az égvilágon semmit. Azért, hogy elnyerd az emberek szeretetét, nem kell megalkudni Isten igéjével szemben, és nem szükséges, hogy olyan dolgokat tegyél meg, amik istentelen dolgok, és senkinek nincs az épülésére, senkinek nincs a hasznára. Ugye itt a vitatkozásokról beszél az ige. Miért vannak a vitatkozások? Megint arról szól, tehát nem az, amikor megvitatunk dolgokat, mert ezt gyakran tesszük mi is, hogy megvitatunk dolgokat, ütköztetünk álláspontokat. De nem azért, hogy az én igazságomat igazoljam, vagy valaki a saját igazát igazolja, hanem azért, hogy kiderüljön az igazság. És ennek helye van, és meg kell beszélni dolgokat. De amikor már vitatkozásról van szó, akkor az már arról szól, hogy na, kinek van igaza? Ugye nekem van igazam? Ugye rám figyeljetek, mert én vagyok a szuper, én vagyok az óriási. És ezt látjuk az egyházban. Ugye nekem van igazam, és igen, engem jobban meg kell becsülni. Ez mind a rossz énkép miatt, és a Biblia tanítja, a Jakab levélben olvassuk, most már nem lapozok oda, hogy ahol vitatkozások, versengések vannak, háborúságok vannak, hogy mindenféle gonosz cselekedet is van. Higgyétek el, hogy mindez a rossz önképből fakad, mindez abból fakad, hogy nem az Isten szeretetéből táplálkozunk. Ugyanis mi az Isten szeretetének a lényege? Hogy Isten ad. Az Isten fajta szeretet arról szól, hogy mit tehetek érted, mit adhatok neked. Miről szól a világ szeretete? Mit kaphatok? Én mit kaphatok? És ez két különböző dolog, és sajnos ez a hozzáállás, ez a rossz hozzáállás ugyanúgy jelen van az egyházban is. És a magukat szerető emberek, majd mindjárt rátérünk oda is, de maradjunk ennyi. Tehát nem kell torzsalkodni, hogy legyünk alkalmasak a tanításra. Tehát mindegy, milyen üzenet hangzik el, mindegy, milyen jó prédikáció hangzik el, mindegy, milyen szuper szolgálatot hallgatsz, mindegy, milyen szuper konferenciára mész el, és milyen összejövetelre mész el. Hogyha nem fogadod be Istennek az igéjét, ha nem vagy jó talaja az igének, akkor Isten nem tud téged megváltoztatni, ha te nem akarod. Tehát be kell, hogy fogadjuk Isten igéjét, és Isten igéje fog bennünket megváltoztatni. Isten szelleme bennünk van. És ez, amit nem tud megtenni a törvény. A törvény az ugyanúgy az egót táplálja az emberekben. A törvény ugyanis nem mérlegel, hogy valaki miért tesz meg dolgokat, és miért nem tesz meg dolgokat. A törvény annyit követel meg, hogy tedd meg. De a kegyelem az teljesen máshogyan működik. Na most ebben nem akarok mélyebben belemenni. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőt, talán ha adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Meg kell térnünk. Változásra van szükségünk. Minden embernek változásra van szüksége. Meg kell, hogy térjen. Nem a pogánynak kell megtérni, annak újjá kell születni, új teremtésé kell, hogy váljon. A hívőnek kell megtérni. Mit jelent az, hogy megváltoztatjuk az útjainkat, és nem a mi igazunk, ami első helyen kell, hogy legyen, hanem az igazság. És az igazság az pedig Istennek az igéje, Istennek a beszéde, mert az igazság tesz bennünket szabaddá. És felocsultálnak az ördög kelepcéjéből, aki foglyul tartja őket a maga akaratában. Tehát hogyan tudunk megszabadulni az ördög csapdájából? Úgyhogy megismerjük az igazságot. És a szeretet hiány miatt, ugye a világ rendszere a szeretet hiány miatt az ördög fogságban tartja őket, mert nyilván a szeretet igénye megvan a világi embernek is, de a szeretetet valójában nem Istentől várja, hiszen nem ismeri Istent, de hogy a szeretet igénye beteljen, a szeretet vágya, ami szintén nem tud megelégülni az embereknek a szeretetéből, az emberek imádásából. Nézd meg azokat a letűnt sztárokat, akik elveszítették a világi dicsőségüknek a fényét, hogy mi mindent képesek megtenni azért, hogy magukra vonják a médiának a figyelmét, nagyon sokszor botrányokba keverednek, szexbotrányokba, és sorolhatnám a korrupciótól kezdve, minden dologba belekeverednek, és csak azért, hogy magukra vonják az emberek figyelmét, magukra tudják irányítani, mert ebből táplálkoznak, mert ez a lét elemük. És mint korábban is említettem, higgyetek, ez sokkal rosszabb, mint a drog, mert ha ezt nem kapják meg, akkor elvonási tüneteik vannak, boldogtalanok. És nem kellene, hogy így legyen ez a Krisztus testében. És nézzetek meg a hármas fejezetet, tehát 2 Timóteusz 3.1-nél tartunk most, ami arról szól. Azt pedig tudjátok meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Az utolsó napok alatt a Biblia ezt az utolsó időkorszakot érti, ami már tart 2000 éve, és nem tudjuk, meddig fog tartani, azt pontosan tudjuk, hát addig, amíg Jézus vissza nem jön, illetve meg nem történik az elragadtatás, és meg nem jelenik a bűn embere, az Antikrisztus, de ez már az utolsó idők történése. Nézzetek meg, hogy mi lesz. Mert lesznek emberek, magukat szeretők. Épp meg is állnék az elsőnél. Ez megint mit táplál a magukat szerető ember? Az, hogy kicsi az ismeretségi körük, mert legtöbbjük magán kívül az égvilágon senkit nem ismer. Az én, nekem. Szeretem magam. És képesek ezzel az üzenettel, hogy szeretem magam megtölteni sportcsarnokokat, sőt, még belépő jegyet fizetnek ezért az emberek, hogy hallják azt, amit egyébként is szeretnének hallani, amiben egyébként is kiválóak, hogy szeretem magam. És nézzed, pénzsóvárgók. Miért vágynak a pénz után? Mert a világban az számít valakinek, akinek van pénze, van vagyona, aki elért valamit, tehát mint felolvastunk a János levélben is, hogy az életnek a kérkedése. Tehát a világi ember, az istentelen ember az azzal kérkedik, amilyen van, amit elért ő magával. És ugyanez volt a törvényben is. Mi volt a farizeusok problémája? Az, hogy törvény alatt voltak. És amikor megcselekedtek néhány dolgot a törvényből, akkor dicsekedtek magukkal, hogy így módon vonják magukra az emberek figyelmét, az emberek elismerését, sztárolhatták ilyenkor az emberek, hogy na hát én milyen jó vagyok. Nézd meg a vámos és a farizeus imáját. Pontosan kitűnik ebből. Nézd meg, hogy Jézust miért támadták. Pontosan amiatt, mert nem annyira az Isten félelem szorongatta őket, mint sem az, hogy elveszítsék a tekintélyüket, elveszítsék az emberek rajongását, elveszítsék az emberek ünneplését és a celebségüket elveszítsék. Az a pénzsóvárgók. Semmi baj nincs a pénzzel, a későbbiekben írja ugye Pál szintén Timóteusznak, hogy minden bajnak a gyökere az a pénz szerelme. Nem a pénz, hanem a pénznek a szerelme. És ez nem feltétlenül csak a gazdag embereket jellemzi, jellemezhet olyan embereket is, akik tele vannak világi kívánságokkal, szeretnék elérni azt, amit mások, szeretnék azt birtokolni, ami másoknak van. Ennek megint csak az a nagyon nagy veszélye, hogy ez sem tudja megelégíteni az embert. Nézd meg, azokat az embereknek milliárdjaik vannak, akik fölötte vannak a szükségeiknek bőségesen. Még mindig nem elég nekik, még mindig több kell. A testet nem tudja az ember megelégíteni, a kívánságokat nem tudja az ember kielégíteni, úgymond, mert ez újra termelődik, újra és újra jönnek újabb és újabb és újabb, újabb kívánságok. A Biblia tanítja, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Örüljünk annak, amink van. Adjunk hálát azért, amink van. Hiszen semmit nincs, amit nem úgy kaptál volna. Egyikünknek sem. Sem a hangunk, sem a tehetségünk, sem a testünknek a szépsége. Valaki erre építi, hogy milyen szép a teste, azt mutogatja. Ez egy nagyon ideig, óráig való dicsőség, mert 30 év múlva nem lesz olyan a tested, amilyen most. Tehát ha valaki erre építi a karrierjét, erre akarja építeni az életét, az identitását, az önazonosságát, akkor előbb-utóbb szembesül azzal a ténnyel, hogy elveszítette a reménységét. Kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, álhatatlanok, tiszteletlenek, szeretet nélkül való. A jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfogalkodottak. Lényeg az, hogy itt egy csomó dolgot felsorol az írás, nem is olvasom végig ezt a rengeteg borzalmat. Most kérdezhetnéd, hogy amit itt felsoroltam, ezek a borzalmas dolgok miért olyan rendkívüliek, hiszen az ember bűnbeesése óta ezek mind jelen vannak a világban. Megnézed Szodoma Gomorra, ha megnézed végig, jellemezte a világot, mindez, ami itt írva vagyok. De akkor miért lesznek ezek mégis nehéz idők? A választ az ötödik pont, ötös pontban kapjuk meg. Akinél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét, ezeket került. No, itt van a kulcs. És a kulcs az, hogy ezek az istentelen cselekedetek, ezek a világi dolgok bekerülnek az egyházba. Ez okoz, akiknél megvan az Isten félelemnek a látszata. Mi az Isten félelem? Az Isten félelem az, amiről a János első levelében is olvastam, az atyával való meghitt, bensőséges, szeretett kapcsolat. Ez az Isten félelem. Hogy az embernek a cselekedete, embernek a tettei, amit tesz, az ebből a szeretetből fakad. Az Istennel való közösségből fakad. Ugyanis meg lehet csinálni jó dolgokat is, képmutatásból. Hogy valaki más színben tüntesse föl magát, és ez szintén azt célozza, hogy elnyerje az emberek imádását, az emberek rajongását. És bizony az egyházak, a Krisztus teste ugyanúgy ki van téve ennek a veszélynek. Mert bizony, néha, ha nem figyelünk oda, elkezdjük utánozni a világot. Az egyházakban is vannak sztár prédikátorok, vannak világsztárok, vannak közkedvelt prédikátorok, vannak közkedvelt szolgálók, énekesek, és lehet sorolni tanítók, pásztorok, ha nézzük az ötszörös szolgálatot. Bizony mindannyian, minden hívő, minden szolgáló, mert végül is a hívőket is Isten elhívta szolgálatra, tehát nem csak az ötszörös szolgálatról beszélek, hanem rólad is, aki nem állsz egy pulpitus mögött, és esetleg nem nyilvánosan osztod meg Isten igéjét. Ugyanúgy ki vagy téve ennek a veszélynek. A szeretet éhségnek lehet két fajta megnyilvánulása. Megtehetünk valamit azért, hogy a látszat kedvéért, hogy elnyerjük mások szeretetét, vagy szolgálhatunk azért mások felé, hogy szeretetet adjunk. Hát még egyszer elmondom, két dolog van. Tehetünk valamit azért, hogy szeretetet kapjunk, és ez a világnak a hozzáállása, és tehetünk azért valamit, hogy befektessünk Isten országába, hogy szeretetet adjunk. És erre lettünk elhívva. Megoszthatunk emberekkel üzenetet azért, hogy népszerűvé váljunk. Vagy megoszthatunk azért, mert szeretnénk az embereknek értéket adni, szeretnénk megosztani az emberekkel az igazságot, szeretnénk, ha az emberek növekednének Krisztusban, és lelepleződnének a gonosz cselszövései, amik valójában tönkreteszik az embereket. És ha ez az indítékunk, akkor ezt jó indítékból tesszük meg, ha más indítékunk van, akkor ugyanúgy a világnak a dolgait cselekesszük, ami ellenségeskedés Istennel. Jézus világosan beszél a képmutatásról, hát most nem lapozom oda a Bibliámat, de a Lukács evangélium 12. részében van, mindjárt az első versben, Azt mondja, hogy mindenek előtt őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Tehát ez az a kovász, ami megdagasztja az egész tésztát, és ez az a kovász, ami rengeteg gondot okozott Krisztus testében, és nem csak Krisztus testében, a világban is ez okozza a problémát. A munkahelyeken, a különféle közösségekben, ezért tud beférkőzni az ördög ezekbe a szervezetekbe is, az egyházakba, innen vannak a szakadások, innen vannak a versengések, a visszájkodások, mind a rossz önképből fakad. Mert az emberek mások szeretetéből szeretnék fölépíteni a saját identitásukat. Ez a forrása. És látjuk embereket, hogy itt is külön szakadnak. Külön szakadnak, ugye tapasztaltunk meg az évek folyamán mi is ilyet. Miért? Mert elkezdünk ugyanúgy viselkedni, mint a világ, és ennek nagyon komoly veszélyforrása van. Elkezdünk embereket fölemelni. És elkezdünk embereket már Isten fölé emelni, Isten igévé, elkezdjük sztárolni, elkezdjük imádni őket, elkezdjük ünnepelni. Ugye, amikor megjönnek ezek a nagy prédikátorok, ezek az ünnepel sztárok, akkor benned is föl kell a kívánság. Ott van mindegyikünkben, és ezzel mindegyikünknek szembe kell nézni. Szeretnék olyan lenni, mint ő, szeretnék úgy prédikálni, mint ő, szeretnék úgy énekelni, mint ő. Akkor úgy beszél, ahogy a nagy prédikátor beszél, úgy imádkozik, ahogy az imádott szolgáló imádkozik, ugyanaz a hanglejtése, és sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat, és elkezdünk embereket sztárolni. És ha nem figyelünk oda, akkor olyan csatába eshetünk, hogy annyira az ember kerül az előtérbe, hogy háttérbe szorul az Istennel való kapcsolat, háttérbe szorul Isten igéje. És ezt látom a bejegyzéseken, a megjegyzéseken, amikor a videóink alá, a Facebook bejegyzésbe különféle bejegyzéseket tesznek. Miért tesz valaki egy negatív megjegyzést bármelyik szolgálóra, vagy bármelyik üzenetre, amit az interneten lát? Azt, hogyha biztatja a szolgálót, és biztatja, az rendben van, mert szükségünk van biztatásra. Szükségünk van arra, hogy biztassuk és bátorítsuk egymást az Úrban. De amikor valaki szánt szándékkal, szolgálókat, szolgálatokat, mindegy, melyik egyház szolgálóit, melyik felekezet szolgálóit próbálja meg lejáratni. Ezt úgy hívják karaktergyilkosság. Megpróbálja magát fölé emelni a szolgálónak, megpróbálja bebizonyítani, hogy ő sokkal jobban tudja. Megint miről szól az egész dolog? Az egóról szól. Nem arról szól, hogy az igazság derüljön ki, nem arról szól, hogy Isten igéje magasztaltassék föl, hanem arról szól, hogy ugye nekem van igazam, ugye én okosabb vagyok, mint az a másik. És ez a versengés fölütötte magát sajnos az egyházakban is, folyik a pulpitusokról is a szóharc, a szócsata. És lassan, hogyha nem figyelünk oda, olyanok leszünk, mint a politikusok, hogy itt egymást fogjuk mocskolni. És higgyétek el, hogy ez nem építi a Krisztus testét. És ezeket azért beszélek erről, hogy mindenki nézzen saját magába. Tehát én nem másokról beszélek elsősorban, amikor prédikálok, az ugyanúgy nekem is szól, és mindannyiunknak meg kell vizsgálni magát e tekintetben. Látjuk azt, hogy emberek megsértődnek, taníthatatlanok, mint ahogy itt írja a Pál Timóteusznak, hogy hát ha az Isten nekik megtérést. Nem lehet kiigazítani ezeket az embereket, mert annyira el vannak telve magukkal, és úgy gondolják, hogy ők fölötte vannak mindenkinek. 20 éves keresztények megsértődnek. Vannak olyan, akik szolgáltak, elmentek tőlünk, mert nem azt a pozíciót kapta meg, amit ő remélt, elhelyeztek egy pozícióból, és nem valószínűleg elő akarta léptetni, de ő megsértődött. És azt mondta, hogy én most már haszontalan vagyok. Mert a te értéked miből fakad? Nem az Isten szeretetéből, hanem a pozíciódból, abból fakad, hogy mennyire értékelnek téged mások, és mi mások véleménye rólad. És ez egy hamis önértékelés. És a hamis önértékelés tönkre fog tenni téged. Ugyanez vonatkozik a családi kapcsolatokra, a párkapcsolatokra és a családokra. Ugyanúgy az önzés, a nekem van igazam, és mindenkinek velem kell egy véleményen lenni, mert ha nem, akkor sérül az én önértékelésem. És innen származik minden baj. Higgyétek el, hogy az istenfélelem hiánya a sokkal több kárt okozott a világnak és minden embernek, mint a leggonoszabb vírus, vagy azoknak a gazdasági következményei. És ezért osztottam meg veletek ezt az üzenetet, nem tudom, hogy átmente úgy, ahogy én szeretném, de szeretném, ha megértenétek a lényeget. A lényeg az, hogy a mi identitásunk, a mi önértékelésünk az az Istennel való kapcsolatunkból, szeretet kapcsolatunkból kell, hogy származik. Ez egy kiapadhatatlan forrás. Isten szeretetéből mindig tudunk meríteni, és Isten az, aki meg tud elégíteni bennünket, mert a szeretet, az isteni fajta szeretet az ad. És ez a hozzáállása kell, hogy legyen minden hívőnek, hogy mit tehetek Isten munkájáért, mit adhatok hozzá. Nagyon sok ember nagyon rossz szándékkal és nagyon rossz indítékkal végzi a munkáját, és itt a képmutatás látszik, illetve tetten érhető, hogy csak sok esetben az Isten félelem látszata van meg. Magát szeretné előléptetni, magát szeretné olyan helyre helyezni, ahol Isten őt soha nem helyezte. És ne erre törekedjünk, hanem az, hogy Istennek végezzük a munkát, amit végzünk. Ne azért, hogy elnyerjük az emberek rajongását, vagy fönntartsuk az emberek rajongását, vagy elnyerjük valamelyik imádott szolgálónak a szeretetét, vagy valamelyik munkahelyi főnöknek a szeretetét, és sorolhatnánk tovább. És a vezetőknek is nagyon nagy a felelősségük, hogy ők sem azért tegyék, amit tesznek, hogy elnyerjék a körülöttük lévő embereknek az imádatát. És ez nagyon sokszor vezet korrupcióhoz, nagyon sokszor tisztességtelen eszközökkel próbálják ezt emberek megtenni, nagyon sokszor a hamis látszat kedvéért, hazugságokkal próbálják fenntartani az identitásukat. És lehet több dolgot megtenni több indítékkal. Még lehet rossz indítékkal imádkozni valakiért. De nagyon sokszor imádkozunk betegekért. Miért imádkozunk a betegekért? Ugye föl lehet tenni a kérdést. Azért, hogy megtegyük, amit Isten mondott, és a beteg ember meggyógyuljon, vagy azért, hogy generáljunk 5-6 bizonyságot, hogy megmutassuk a világnak, hogy mi aztán mi milyen szuper szolgálat vagyunk, mert nálunk mennyi gyógyulás van. És ez is egy hamis indíték, ez is a világnak a dolga. Ilyen téren is megpróbálnak néha nyomást gyakorolni ránk. Nincs elég bizonyság. Miért? Kinek akarunk mi megfelelni? Kinek kell nekünk bizonyítani bármit? És ezen érdemes talán elgondolkodni. Mi megyünk és teszünk meg dolgokat, és azért tesszük meg a dolgokat, mindjárt föltesszük a Facebookra, megosztjuk azért, hogy lájkoljanak bennünket. Mindannyiunknak meg kell vizsgálni magunkat, hogy mi az, amiért megtesszük, amit teszünk. Mikor emberek megsértődnek, akkor mi történik? Ugyanez történik. És hogy történnek a szakadások, hogy történnek a klikkesedések? És ezt is nyomon lehet követni. Hát látjuk a tünetekből, látjuk a viselkedés, az emberek viselkedéséből. Valaki megsértődött, már el sem jön az összejövetelünkre Budapestre, de nagyon szívesen villog más helyeken. Mit visz magával? Az ő sértődöttségét. És ebből táplálkoznak, és összegyűjtik maga körül a sértődött embereket, mert ők nagyobb elismerésre lennének méltóak. Ők nem kapják meg a megfelelő elismerést. Miből fakadnak ezek a gondolatok? A rossz önképből. Mert a mások véleményétől való függőségből táplálkoznak, hogy mások mit mondanak róluk. És ebből határozzák meg a saját értéküket. Ez egy nagyon rossz világi hozzáállás, azt mondja az írás, hogy ellenségeskedés Istennel. Ez megint csak a hústestnek a hízlalása. Látjuk a jelekből, látjuk a tünetekből, mert ugyanúgy meg lehet állapítani egy betegségnek a tüneteit, ugyanúgy az Istennel való rossz kapcsolat tünetei is nyilvánvalók lesznek mindannyiunknál meglátszanak ezek a tünetek. És akkor látjuk, hogy amit megtesznek, azt nem Isten munkájáért teszik elsősorban, nem a közösség, nem annak a családnak az érdekeit képviselik. Nem Istennek kötelezték el magukat, hanem van, aki karriert akar építeni, van, aki mindenáron be akarja bizonyítani a nagyszerűségét. Tudd meg, hogy nagyszerű vagy. Anélkül is nem kell senkinek semmit bizonyítani. Fölött emberek ezért veszélyesek, mert rossz az én képük. Minden sértődés mind ebből fakad, és minden bajnak, legalábbis ha nem mindennek, de a legtöbb bajnak, ez a legmélyebb gyökere, hogyha megnézzük. Ezért azt mondja az írás, hogy szeretteim, épüljetek ti szentséges hitetekben a szellem által. Ezért feltétlenül kell, hogy bátorítsuk egymást, hogy igenis Isten szeret téged, és értékes vagy Istennek. És a te értékedet nem a mások véleménye határozza meg. Nem az, hogy hogy vélekednek róla mások. Nem az, hogy neked van igazad, vagy másnak van igaza. Hanem az, hogy egyszerűen csak Isten szeret téged. És ebből a forrásból kell, hogy táplálkozzunk, és az Isten szeretetében azt mondja, meg kell, hogy gyökerezzünk. Alapot kell, hogy vegyünk. És ez az alap. Mert ha jó az én képünk, akkor jó lesz az emberekhez való viszonyunk, jó lesz a világhoz való viszonyunk, és Isten gyarapítani fog. Mert Isten egy növekedést adó Isten. És Isten romolhatatlan magja kell, hogy működjön bennünk, mert ez a mag tud jó gyümölcsöt teremni. A világnak a kívánsága, az élet kérkedése, a szem kívánsága nem terem gyümölcsöket. Sok ember emiatt szalad be az ördög tőrébe, az ördög csapdájába, teszi tönkre saját maga is mások életét. Látjuk ezt a Bibliába. Rengeteg történetet tudnék felsorolni, de ha csak megnézzük Saulnak a történetét. Jól indult, amikor elveszítette Isten erejét, elveszítette Isten kenetét. Látjuk a viselkedéséből, hogy ott már csak a képmutatás volt. Már csak arra törekedett, hogy a látszatot tartsa fönn minden áron. És az önteltsége, a szeretet éhsége, az emberek imádatának az elnyerése, a pozíciónak a megtartása olyan dolgokra késztette, hogy embereket ölt meg, Isten papjait lemészárolta. Üldözte Dávidot. Üldözte Istennek az embereit. És nézd meg Dávidnak a viselkedését. Miért mondta Isten, hogy Dávid egy Isten szíve szerint való ember? Mert ő folyamatosan Isten kereste, és az Istennel való kapcsolatot kereste. Ez adja meg a különbséget a mi életünkben is. Sokan vannak, akik szeretik elvégezni a népszerű, a látványos dolgokat. Viszont nem szeretnek megtenni olyan dolgokat, nem annyira látványos. Én hiszem, hogy Isten figyel bennünket. Isten nem csak azt nézi, hogy mit teszünk, hanem Isten nézi az indítékainkat is, hogy miért tesszük meg. Az iránta való szeretetből. Azért tesszük meg, hogy másoknak a javát szolgáljuk, hogy Krisztus testünknek az épülését szolgáljuk, vagy saját karriert akarunk építeni, hivalkodni akarunk, versengeni akarunk, be akarjuk bizonyítani, hogy mi értékesek vagyunk. Ezen érdemes talán elgondolkodni, és érdemes efelől elmélkedni, és mindegyikünknek meg kell, hogy vizsgáljuk e tekintetben magunkat. Úgyhogy én itt be is fejezném. Úgyhogy hálát adunk Istennek az ő igéért. Lehet, hogy ezt az üzenetet látták olyanok is, akiknek még nincs élő kapcsolatuk Istennel. Akik még mindig a világban vannak, akik még mindig elveszettek. Ha most hallották is, végignézték és eljutottál eddig, és nem kapcsoltad ki ezt a videót, még mindig velünk vagy, akkor valószínű, hogy Isten szólt hozzád ebben a mai üzenetben, és ha nincs még élő kapcsolatod Istennel, akkor rendezni kell a kapcsolatot. Nagyon egyszerű bekerülni Isten országába. Az, hogy mi Isten országának az állampolgárai lehessünk, az nem a te érdemedből, nem a mi nagyszerűségünktől van, hanem attól, hogy Isten szeretett bennünket. Még az örök életünk is Isten szeretetéből fakad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, mint az elején is már említettem. Tehát Isten odaadta értünk az egyszülött fiát. Azért, hogy mi örök életet kapjunk. A János azt írja az evangéliumában, hogy akik befogadák őt, János evangélium első részében, hogy akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azok, akik az ő nevében hisznek. Új teremtéssé kell, hogy váljunk. És ez úgy történik meg, hogy befogadjuk az élő igét, befogadjuk az élő Krisztust a szívünkben. Az Efézusi levél második részében azt írja az írás, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal, nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, az Isten ajándéka. Ezt is úgy kaptuk. Semmi más nem kell tennünk, hogy a szívünkben lévő hitet meg kell vallani a szánkkal, és Jézus be kell fogadni a szívünkbe, meg kell tenni életünk urává és megváltójává. A Római Levél 10. rész 9-es 10-es igevers mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz, megtartatod. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Hiszem, hogy Isten szólt hozzád a mai napon, és ha még nem tetted meg életed urává Jézust, akkor kövess ebben az imában. Az imánk arról fog szólni, hogy Jézus Isten fia meghalt a bűneinket, és feltámadt a halálból. És az írás azt mondja, hogy vele együtt mi is meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk. Kérlek, mondd ki hangosan a következő megvallást. Hangosan, nem kell szégyelni Jézust. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől, ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Most pedig imádkozok értetek. Drága mennyei Atyám, köszönjük a Te igédet, köszönjük a Te népedet, köszönjük neked azt, hogy mi a Te országodnak lehetünk az állampolgárai. Az igédben azt mondod, hogy a Te testedben fölvitted a bűneinket és a bűneink következményét, a betegségeinket is a fára. És most imádkozok azokért, akik bármilyen betegségben vannak a Jézus szent nevében, megdorgálok minden kórokozót, minden vírust, minden kártevőt az életükben. Legyen az bármilyen jellegű, anyagi jellegű, vagy bármilyen elnyomás, bármilyen fájdalom, bármilyen élethelyzet, bármilyen rossz családi helyzet. A Jézus szent nevében, Isten igéjével ellene megyek most ennek. És parancsolom Jézus nevében, fájdalom, hagyd el a Krisztus testét, mert semmi keresni valót Krisztus testén, mert mi Krisztus sebeiben gyógyulást vettünk, a Jézus szent nevével is ragaszkodunk ehhez az igazsághoz, és ezért gonosz, megtiltok minden gyötrésedet, minden fondorlatodat, minden cselvetésedet az életünk fölött, a Jézus szent nevében. Parancsolom, hogy távozz el Krisztus testétől. Köszönjük, Atyám, azt a hatalmat, köszönjük azt a kegyelmet, amit adtál nekünk. És most elbúcsúzunk tőletek. Az Atya Isten szeretete, a Szent Szellem közössége legyen mindnyájunkkal.